Elkezdődött a nyári szünet. Gondolom, hogy most már az iskolások azok biztos, hogy otthon vannak. És már az elmúlt hónapokban is készültek erre a szülők, hiszen tudjuk, hogy ahhoz, hogy a nyáron a táborba eljusson a gyerek, vagy megoldjuk azt, hogy mi legyen ezen a pár héten vele, ahhoz egy jó naptár kell, és jó sok képzelőerő, meg pénz is, hogy kitöltsük ezt a hosszú időt. Vendégeim Iványi Viktória, gyógypedagógus, a Budafok Tétényi Család és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, és Jantay Gyöngyvér, klinikai szakpszichológus. Remek tippeket kapunk újságban, interneten, hogy hú, milyen jókat lehet kézműveskedni, meg milyen táborba, meg milyen szabadtéri elfoglaltságra vihetjük a gyereket, hogy neki nagyon jó legyen, de hogy a szülő ezt hogy fogja túlélni, ezt a hosszú szünetet, azt kevésbé tárgyalják szerintem a médiumok. Szóval akkor az első kérdésem Jantay Gyöngyvérhez, akinek egyébként 4 gyermeke van, 4 kisgyermeke. 12 a
legnagyobb, igen, és 12. És 3 a legkisebb, úgyhogy...
3 a legkisebb. Igen, tehát akkor igen. Különböző intézményekben különböző korú gyermekek igen. járnak. Szóval hogy lehet túlélni egy ilyen nyarat sok gyerekkel, különböző érdeklődésű gyerekekkel, talán különböző nemű?
Igen, 3 fiam van ráadásul, igen. Igen.
Na, hát, lelkileg te hogy készülsz?
Lelkileg, hát hogyha most a személyes részt behozhatom, én nem annyira szeretem a nyári szüneteket, emiatt igazából. Biztos, hogy nagyon sokféle családon sokféle élmény van, tehát van olyan ismerősöm, akinek például megkönnyebbülés, hogy nem kell minden reggel 8-ra bebumlizni, mert egyébként mondjuk kislányai tök aranyosan elszínezgetnek, alapvetően kevés instrukcióval, és még akár egy picit dolgozni is tud a szülő, de azért mondjuk, hogyha nem ez a helyzet, akkor általában az a szituáció áll elő, hogy a szülőnek ez nem, hogy nem a pihenés időszaka, hanem hogy nagyjából ugye józan eszét próbálja sok ismerősöm vele együtt talán néha én is megőrizni, mert ugye azt azért azt gondolom, hogy anyukák között nem kell nagyon magyarázni, hogy több gyereket ellátni egyedül egy teljes napon, héten, hónapon keresztül, az sokkal keményebb meló tud lenni, mint bemenni egy munkahelyre 8-tól 5-ig. Úgyhogy szerintem az igazán izgalmas kérdés az az, mert azt talán könnyebb lenne megoldani, hogy a gyereknek jó legyen, hogyha mi ilyen totális mártír üzemmódban mindent is a gyerekért csinálunk. Azért nehezebb kérdés, hogy mi hogyan ne égjünk ki ebben a 1-2-2,5 hónapban, kinek meg milyen hosszú ez a nyári szünet. Úgyhogy ilyen varázslatos tippjeim nincsenek. Néhány gondolatom van erről. Az egyik az az, hogy vajon kell, hogy ilyen hosszú legyen az a nyári szünet, ami nyilván egy rendszerkérdés, hogy ezt hogyan lehetne máshogy csinálni, mert hogy ahogy te is a bevezetőben mondtad, azért valahol az egy privilégizált helyzet, hogy valaki el tudja küldeni táborba a gyerekét. Itt említetted, hogy például vannak kerületek, nálatok vannak ingyenes napközis táborok, de nem mindenhol vannak. Az is egy kiváltság, hogy valakinek van-e olyan családi hálója, hogy van nagymama, nagynéni, nagybácsi, valaki, akire rábízza a gyereket. És az is egy privilegizált helyzet valahol, hogy mondjuk egy keresetből el lehet tartani egy családot, és akkor mondjuk az egyik szülő folyamatosan otthon tud lenni. De mi a helyzet azokkal, akiknek ez mondjuk nem adatik meg egyik sem, és hát azt hiszem, hogy nekik a legnehezebb a nyári szünet.
Igen, beszéltünk itt ezekről a táborokról is, már így a műsor kezdete előtt, meg bennem is felmerült ez. Iványi Viktória ugye a Budafok Tétényi Család és Gyermekjóléti Központban tart egész nyáron ingyenes táborokat, ahova valahogy be lehet jutni. Az első kérdés, hogy jutnak be ide, kik juthatnak be?
Egyrésztről tudatosan készültünk már a nyárra, tehát kapcsolódva Gyöngyvérhez is, hiszen az óvodaiskola szociális segítés keretében mind az óvodákban, mind az iskolákban egy ilyen lelki egészségprogramot indítottunk 6 hónapon át, ahol tulajdonképpen olyan képességfejlesztésben részesülhettek a gyerekek, művészi munkákkal, tehát készíthettek a bármit, gyönyörű dolgokat, amikkel azok a képességek erősödtek, amikben ők a közösségben sokkal könnyebben eligazodnak, és jobban tudják önmagukat kifejezni és megfogalmazni azt, hogy mire vágynak és mire van szükségük, ami nagyon fontos volt, és ennek egy különleges része volt a digitális detox, tehát hogy hogyan használják azokat az eszközöket, akár telefont, akár internetet, akár ki számítógépet használ okosan, és esetleg milyen alternatívák vannak helyette. Ennek tulajdonképpen folytatásaként 8 héten át, illetve 9 héten át táboroztatunk kerületi gyerekeket, hogy hogyan lehet bekerülni, a kerületben kell lakni. Tehát ez az egyetlen egy kritérium van. Jelen pillanatban 75 gyermeket táboroztatunk hetente, különböző nagyon érdekes táborunk van, amin már túl vagyunk, az a pályaorientációs tábor, ahol főként 7.-8.-osokat vártunk, és mindenféle leendő munkahelyekkel ismerkedhettek meg. Az egészséges életmód tábor 8 héten át folyamatosan hozzáférhető, és ott az első segélynyújtástól kezdve mindenféle az egészséggel kapcsolatos dolgokkal ismerkedhetnek játékosan a gyerekek. Ezen kívül van élménytáborunk, énekzenei tábor, a Most Éd, a Színpad tehetséggondozó tábor, és az önkormányzatnak Akaliban van táborhelye, és oda viszont rászoruló gyerekeket, akik között még van olyan, aki még a Balatonon még nem lehetett, viszünk el táborozni.
Azt hiszem, hogy talán van valamilyen felelőssége is az önkormányzatnak, hogy kell, hogy legyen egy olyan tábor, napközis tábor, ahova a kerületi gyerekek mehetnek, vagy nagyon olcsó ugye ez a tábor, vagy pedig, hogyha van lehetőség, akkor nyilván valamennyi szabad férőhely elejéig ingyenes is lehet. De azért én nekem az a tapasztalatom, hogy vannak biztos, ahol nagyon jól megoldottak ezek a táborok, de vannak olyanok, ahol hát ez egy ilyen gyerekmegőrző, tehát berakják a gyereket, ha van ott olyan, akinek van telefonja, akkor a többi körül, mondjuk ha nincs nagy mázliuk, akkor a tűzőnapon ülik körül, és amire értem, egy a szülőnap szúrást kap, és a szeme meggolyózik a kuksolástól, a telefonba kuksolástól, tehát hogy vannak ilyen nagyon rossz napközis táborok, vagy ilyen gyerekmegőrzők is. És azért mondom most ezt a nagyon rosszat, mert hogy induljunk ki abból, hogyha a gyereket nem tudjuk sehogy sem jó helyre tenni, de muszáj valahol lenni, mert ha a szülő nem dolgozik, akkor semmi sem lesz, ugye? Hogy kezeljük utána ezt a helyzetet otthon. Tehát van erre egy jó megoldás, hogy szegény ott volt egész nap, neki se volt jó, nekem sem volt jó, hiszen tudom, hogy neki nem jó, és most együtt vagyunk dögfáradtan a melegben délután, mi lesz velünk?
Hát egyrészt szerintem fontos a tudatos készülés, tehát amikor a család előtte beszélget róla, hogy lesz egy tábor, és hogy ott milyen, tehát mik történnek majd a gyermekkel, emiatt nagyon fontos szerintem a tájékozódás, tehát hogy előtte a táborra kapcsolatos akár élményeket, akár akik már voltak hasonló táborban, vagy akár a tábor szervezőket megkeresni azzal, hogy mi fog történni a gyerekkel. Egyrészt, másrészről pedig rengeteg erőforrás rejlik abban is, hogyha a gyerek rosszul érzi magát, hiszen meg lehet tőle kérdezni, és hogy éltett túl szívem ezt a tábort, mik voltak azok, amik segítettek abban, hogy. Tehát, hogy ebben abszolút lehetnek erőforrások is, hogy
a... Ezt azért ő nem fogja ennyire értékelni, szerintem, ahogy te most elmondod, hogyha nagyon rosszul érzi magát, nem csak egy-két nap, hanem mondjuk egy-két héten keresztül.
Abszolút igen, és mégis abban próbáljuk, tehát mivel ez a mi döntésünk, tehát ez egy felelős szülői döntés, hogy az ember kényszer döntés sok esetben, hogy táborozni küldje a gyereket, és akkor hát kénytelenek vagyunk felerősíteni ahhoz azokhoz az élményekhez, amiket ott át fog élni.
De hogyan erősített fel?
Olyan esti programokkal, vagy olyan akár jutalmazási rendszerrel, például, hogyha olyan nehéz helyzettel találkozik, amit ő aztán jól oldott meg, és jól jött ki úgymond belőle, és akkor ezt este megbeszélve, mondjuk például egy ilyen nagy befőttes üvegbe bedobhat valami olyan közös élményt, ami majd a táborozás után szombaton vagy vasárnap megtörténhet a családdal, tehát mondom, például egy jó sütizés a kedvenc cukrászdában. És akkor sok-sok élményt bedob, és a a szülőnek az is izgalmas, vagy akkor élmény lehetőségét, vagy igen, sok-sok kívánságot, és természetesen a kívánságba előre megbeszélve a szülővel, hogy az, tehát hogy ne kifejezetten egy anyagi jellegű kívánság legyen, hanem inkább élményszerű, tehát ezért is mondtam inkább az élmény szót, és akkor ezeket pedig, tehát a szülőnek is egy nagyon érdekes, hogy na, meg a gyereknek is, hogy akkor amikor kihúzza, ugye ezt megbeszélik, hogy mondjuk hétvégén egyet, kettőt, vagy akár hármat is kihúzhat a gyerek, akkor ezt közösen átélik, és akkor ez a közös élmény adhatja neki egyébként az erőt a ad hétre. Például.
Gyöngyvér, hogyha mondjuk nem feltétlenül nagyon rossz ez a tábor, de például találkozik olyan gyerekkel, aki, hát ha nem is bántja, de nem zavartalan az élmény azért, mert valakivel nem érti meg magát, akár konfliktus is van, és még akár talán bántják is. Akkor ezt hogy tudjuk otthon utána kezelni, vagy mi a teendő?
Hadd ugorjak kicsit időben, tehát hogy szerintem, amikor a gyerek táborozni megy, ha a legeslegcsodálatosabb leírású táborba megy, előtte akkor is érdemes ezekre felkészíteni a gyereket. Szóval nekem is most a fiam például táborban van, egy zseniálisan jó tábor, van zenei tábor, de azért előtte így leültünk és átbeszéltük, hogy figyelj, ha mondjuk valaki a telefonján akar neked mutatni olyat, amin mondjuk felnőttek vannak messzelenül, akkor nem kell, hogy megnézd. Vagy ha valaki olyanra kényszerít, amit te nem szeretnél csinálni, vagy csúfol, akkor nyugodtan mondjál nekik, nemet, kérjél segítséget. Tehát, hogy vannak dolgok, amiket nyilván utólag is, vagy válaszolok a kérdésedre is, csak hogy szerintem ez a fajta ilyen prevenció előkészítés, ez eleve meg tud óvni a gyerekeket bizonyos helyzetektől, mert ugye, ha úgy csöppen bele egy ilyen szituációba, hogy azt se tudja, hogy mi az a felnőtt tartalom, még ilyen szinten se, vagy azt se tudja, hogy jaj, vannak olyan gonosz, vagy csúnya gyerekek, nem gonoszak, de mondjuk, akik abban a helyzetben piszkálódnak, akkor sokkal kitettebb lesz ezeknek. De ha már előre leleplezzük, hogy figyelj, van olyan, hogy valakik csúfolódnak, meg bántanak, meg heccelnek, és még utána azt is mondják, hogy ne mondd el senkinek, képzeld el. Egyébként a gyerekkönyvemben van több ilyen fejezet, ahol ilyen nyaralásos helyzeteken keresztül, és utána feladatokon keresztül ezt segít átbeszélni a szülőnek a gyerekkel, de ettől függetlenül is ezeket szerintem érdemes előre behozni. És azt is mondani a gyereknek, hogy ha valami bánt téged, vagy rosszul érzed valami miatt, akkor szóljál. És ez lehet, hogy egy olyan apróság lesz, hogy figyelj, anya, egész nap apróság idézőjelbe, tehát nem egy ilyen bántó dolog, traumatizáló dolog, de hogy mondjuk egész nap a napon voltunk, és nagyon rossz volt, hogy azt is merje elmondani, meg azt is, hogy valaki rálépett a lábamra direkt ötször, meg azt is, hogy elkezdett csúfolni, vagy nem tudom én, ott fogdosott, ahol nem kellett volna. Tehát, hogy itt azért ott alvós táborokban, meg aztán sajnos azt is tudjuk, hogy nagyon sok szexabúzus is tud történni, és nem is mindig a gyerekek között, hanem akár a felnőtt gyerek kapcsolatban sajnos. Nem tudok erről statisztikákat, viszont történeteket igen. Tehát ilyen szempontból is azt gondolom, hogy a gyerekünket nem egy ilyen megfélemlítve semmiképpen, de egy ilyen jó erővel felruházva érdemes elküldeni.
Jantek Gyöngyvér ugye azon kívül, hogy klinikai szakpszichológus, író is, és a Pisztrángok, Szevasztok című könyvnek a szerzője. Erre hivatkoztál, hogy ezt
erre, igen,
hogy ebben.
Igen.
Akkor mi ez a könyv?
Hát ez alapvetően a digitális térnek a kihívásaira készíti fel a 6-12 éves gyerekeket, olyan módon, hogy minden kihívást egy történeten keresztül jár körbe, legyen ez bullying, cyberbullying, felnőtt tartalmak, függőség, tehát igazából ez egy regény. Csak a családban lévő gyerekek mindig találkoznak valami olyan helyzettel, amivel a te, meg az én gyerekem, meg a te gyereked is találkozhatna, és ez azért, az irodalom azért egy jó módszer, mert áttételesen éli át először a gyerek esetleg azt a helyzetet, hall róla, nevelesz, és több olyan történetet hallottam vissza szülőktől, hogy olvasták a könyvet, és mondjuk amikor a suliban került bullying helyzetbe, akkor elmerte mondani, mert tudta, hogy van ilyen, tudott mire hivatkozni, és igazából ezt csak azért hoztam be, hogy szülőknek nagyon nehéz ezeket a témákat általában megbeszélni mondjuk egy 10 éves gyerekkel. Most hogy a csodába hozzam be a gyerekemnek azt, hogy hát létezik olyan, hogy pornográf tartalom? Hogyan? Hogy beszéljek erről? Főleg akár egy keresztény családban, ott ezek még nehezebb témák, és ebben szerettem volna segítséget nyújtani igazából ez a könyv.
Talán azért is jó a könyv, vagy más könyvek is, mert mondjuk pont a 10-12, de 14-16 éves korig, a gyerekek úgy záródnak be, hogy az, amit a szülő mond, az nagyon ciki. Tehát, hogy nem is akarja meghallani, amit mondasz, valószínűleg nem is hallja meg talán, amit mondasz, és júj, ilyenről ne beszélj, anya, ne, meg ne ijeszges, meg én erről nem akarok hallani, és akkor lehet, hogy tényleg azért lesz felkészületlen, mert hiába akarsz bármit is te megtenni, nem engedi a gyereket, hogy te mondd el neki. Még ha mondjuk egy 12 éves gyereknek ott hagysz egy könyvet, mert ugye már nem lenne jól, te olvasnád föl, mert ez neki most igen, már igen, lehet, hogy ciki persze, lenne, persze. És csak belenéz, és beleolvas abba az egy-kettőbe, ami tudom, megragadja a figyelmét, akkor lehet, hogy ez használ így.
Abszolút, meg direkt úgy is van megírva, hogy a célkorosztály az ugye kisebbek, tehát pont ezért a 6-12 éves kor, és már ugye a 6 éves kornál is sokan így bíráltak, hogy 6 éves korban miért? Hát azért, mert csomó 7-8 éves egyedül mobilozik már, tehát hogy igazából a prevenció azért prevenció, mert megelőzünk valamit, de hogy a történetekben direkt vannak kamaszok, kamasz unokatestvérek. És az olyan problémák, ami nem reális, hogy feltétlenül egy 6 évessel előforduljon, a 6 éves a történetben azt a 13 meg a 15 éves unokatesó szemén keresztül éli át, és valóban így, ahogy mondod, bizonyos kérdésekről nehezebb már később beszélni, erre jó lehet egy könyv, meg erre jó az, hogy azt az időszakot érdemes kihasználni, amikor még kevésbé elutasítóak akár velünk a gyerekeink. Mert azért egy 7-8 éves, egy 10 éves még abszolút befogadja azt, amit egy szülő mond.
Most a gyerekek szemszögéből néztük, hogy őket hogy lehet felkészíteni ugye egy ilyen táborra, de hogyan érdemes nekünk felkészülni arra, hogy el fog menni a gyerek egy táborba, nem feltétlen ott alvos táborra gondolunk. Tehát, hogy jó, megtöröljük a homlokunkat, hogy akkor semmi gondunk most ez alatt az idő alatt, vagy...
Hát ez nyilván nagyon függ a szülő-gyerek kapcsolattól, a szülőtípustól is. Tehát vannak olyan szülők, akiknek ez külön önismereti munka, hogy egyáltalán rábízza valakire a gyerekét. Mert azért itt nem az van, mint egy suliba, hogy már azért ismered a tanárt, hanem sokszor kvázi idegenekre bízod a gyerekedet, ami nagy dolog szerintem. Nagyon nagy bizalom kell hozzá, meg szerintem körültekintés is. Úgyhogy akinek ezzel a részével van problémája, hogy kicsit ilyen helikopter szülőként szereti mondjuk ott alvós táborba is még minden nap háromszor fölhívni a gyerekét, és akkor még a táborvezetőket is fölhívni, hogy fölvette az okniát, meg a nem tudom én, be van-e kenve naptejjel. Nekik inkább talán az a dolguk, hogy próbáljanak meglazulni egy picit, és elfogadni azt, hogy más felnőtteknek is lehetnek kompetens döntései, oké, hogy ő az anyuka vagy apuka, de más szülő, vagy más táborvezetők is csak látják, hogyha az a gyerek már leégett, akkor segít neki, hogy a gyerekének is van olyan belső ereje, hogy bizonyos helyzeteket meg fog tudni oldani. Tehát szerintem ez az egyik csomag, mert valakinek ezért nehéz, lehet, hogy ez nem triviális, de sok szülőnek nagyon nehéz elengedni táborba a gyerekét. Nem tudom, ti mit tapasztaltok itt, hogy van-e ilyen élményetek, hogy vannak szülők, akik minden részletet is tudni akarnak, hogy mikor isznak a gyerekek, meg mikor mit esznek, vagy szerencsétek van, és nem találkoztok ilyennel?
Nem, abszolút. Minden típusú szülővel találkozunk. Mi próbáljuk ezt úgy megelőzni, hogy tényleg teljes körű tájékoztatást nyújtunk mindenről, illetve adunk egy olyan telefonszámot, amit akár 6-7-8-10-szer fel lehet hívni, és akkor a 12-nél akkor mondja a kolléganőm, hogy igen, rendben van, akkor mikor várhatjuk a következő hívást, kb. Így ebbe a beszélgetésbe vagyunk. És azt gondolom, hogy minden típusú szülőnek olyan a gyermeke, amilyen típusú a szülő, mivel minta alapján.
Vagy pont az ellenkezője
vagyunk,
azért
vagy pont az ellenkezője, igen, abszolút, tehát, hogy van köze a saját szüleihez. Tehát ehhez mérten a gyermekeknek is ilyen nagyon különleges vágyai és gondolatai vannak ott a táborokon belül is, amire mi mondjuk táborosztatóként próbálunk választ adni, illetve próbálunk a szülőknek tanácsot adni abban, hogy hogyan lehetne ezt harmonikusabban intézni.
Mert nyilván, hogyha valaki ilyen nagyon nehezen engedi el a gyereket, akkor a gyerek sem fog tudni úgy beilleszkedni, ellazulni, belesimulni a környezetbe, hiszen benne is mindig ott lesz, hogy új anya izgul, vagy ez, hogy anya izgul, vagy ez, hogy hát hú, egy bajom lehet, mert hogy ez történhet velem, meg az történhet, és akkor az anyának a szorongásai élnek ott benne a tábor alatt.
Hát ezért nagyon-nagyon fontos egyébként a kommunikáció, meg a saját arckifejezésünk, hogyha aggódva és félelemmel engedjük el a gyereket, akkor ő akkor is megkeresi azt, amin aggódni és félni kell, hogyha az egyébként ott nem létezik. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy figyeljünk önmagunkra.
Igen, amikor azt mondtam, hogy készítsük fel a nehéz helyzetekre, én nem erre gondoltam, hogy úristen, ez szok történni, az szok történni, inkább pont a belső erőnek a felébresztésére. Figyelj, vannak nehéz szituációk, de te hely tudsz ebben állni, ha így csinálod, akkor az fog segíteni, ha nem tudod megoldani, szóljál nekem, szólj egy felnőttnek. Tehát, hogy tényleg nagyon nagy különbség van a között, hogy ezt hogyan kommunikáljuk. Most még a bűntudat jutott eszembe mindkét oldalról, mert pont amit most mondtál, hogy ha egy szülő nagyon nehezen engedi el a gyerekét és szorong, akkor a gyerek azért sem biztos, hogy jól érzi magát, mert bűntudata van akkor, ha túl jól érzi magát. Mert ugye akkor kvázi tudat alatt, nyilván nem gondolja ezt így végig, de hogy akkor elárulom anyukámat, apukámat, hogy nekem hát majdnem, hogy jobb itt a táborban, mint otthon, azért ezt mégsem engedhetem meg magamnak. De a bűntudat megjelenik a másik oldalról is, hogy milyen szülő vagyok én, hogy a gyerekem táborban van, és nem velem. Tehát nagyon sok olyan gondolat van, meg akár ilyen kulturális sztereotípiák, hogy mit gondolunk, hogy milyennek kell lenni egy nyári szünetnek, mit gondolunk, hogy mikor vagyunk mi jó anyák, akkor, hogyha 2,5 hónapon keresztül minden reggel saját sütésű kaláccsal ébresztjük a gyerekünket, most így nagyon túlzok. Tehát a bűntudat az minden szempontból egy fontos kulcs dolog. Ha mi érzünk bűntudatot, akkor azzal is valamit kezdenünk kell, illetve a gyerekünk bűntudatát is érdemes oldani, mert az általában nem fog előrevinni, ha csak nyilván nem egy jogos bűntudatról van szó, szóval most inkább ezekről az ilyen nyomasztó, fájdalmat okozó és nem előrevívő érzésekről beszélnek.
Amit most mondasz, az lehet egy tovább görgetett bűntudat is, amit hozhat a szülő a saját szüleitől, vagy a családból hozhat, vagy mondjuk a környezetből hozhat, mert tényleg esetleg ezzel találják meg rendszeresen mondjuk a többi szülőtárs az iskolába, hogy fú, mi milyen jól csinálják, te csak ezt csinált, nem szoktatok otthon origamizni, pedig hát ha nem origamizol otthon, akkor a gyerek beteg lesz, az tuti, legalább lelkileg. Szóval, hogy vannak olyan tényezők, amiket nagyon nehéz azért kizárni ebből, hogy meghatározzák a mi gondolkodásunkat arról, hogy jó szülők vagyunk-e.
Igen, ez szerintem az anyaságban a legnehezebb dolog, én azt gondolom. És ugye nem véletlenül használjuk sokat ezt a kifejezést, hogy elég jó szülő, ami pont erről szól, hogy nem tökéletes, nem is kell, hogy tökéletes legyen, mert egyébként a gyerekek fejlődéséhez bizonyos szintű frusztrációra szükség van. Most ez alatt nem azt értem, hogy tudatosan frusztráljuk a gyerekeinket, mert ami nem öl meg, az megerősít, de hogy a mi tökéletlenségünk, az bele van építve a rendszerbe gyárilag. És hogy az, hogy nekem milyen kapcsolatom van a gyerekemmel, az csak én tudom, senki más.
Ezzel fogjuk majd ezzel a gondolattal folytatni a beszélgetést a zene után, továbbra is a gyerekek és a szülők vakációjáról. a Magyar Katolikus Rádió házunk táján című műsorában Iványi Viktória gyógypedagógussal és Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológussal beszélgetünk tovább. Mitől lesz pihenés a nyár? Ugye azt mondtuk, hogy lehet, hogy a gyereknek könnyebb a dolga, mert a szülő remélhetőleg valahogy megkísérli, hogy jó legyen ez a nyár, de közben a szülőnek a nehezebb a pihenés.
Igen, legalábbis én így tapasztalom.
Hogy lehetséges-e egyáltalán a szülőnek a pihenés, hogyha gyerekekkel kell pihennie. Hiszen mindig ott van az a felelősség. Hiába megyünk el mondjuk nyaralni, ami biztos nagyon jó lesz a gyereknek, hogyha van egy közös nyaralás, de azért nekünk az egyik szülőnek, hogyha van kettő szerencsés esetben, mindig a gyerekekre kell odafigyelni.
Hát azt gondolom, hogy olyan szintű pihenés nehezen elképzelhető, mint ami mondjuk gyerekek nélkül egy wellness szállodában történne, vagy egy tóparton, vagy akárhol. Úgyhogy itt inkább szerintem a relatív pihenés lehet elérni. Most mire gondolok? Pont egyik nap volt, hogy nem kellett dolgoznom, tehát egész nap a gyerekekkel voltam, vagyis hát akkor így dolgoztam ilyen módon, de hogy a gyerekeknek megengedtük este, hogy nézzenek mesét. Nálunk nagyon korlátozott a képernyőidő, úgyhogy ez mindig ilyen nagy dolog. Popcorn, nem tudom. És én ilyenkor legtöbbször azt szoktam csinálni, hogy gyorsan akkor elmosogatok, gyorsan akkor összesöprök, gyorsan még ezt-azt megcsinálom. És mondta a kislányom, a 6 éves kislányom, hogy anya, te miért nem ülsz le velünk soha? Miért nem együtt nézzük azt a filmet? És ez szerintem egy nagyon fontos üzenet nekünk, akik nyilván szeretnénk, hogy minden rendben legyen, és legyen főtt kaja meg. Hát a vasalást azt már nem is említem, mert az már amúgy 4 gyereknél az nem egy tényező, tehát olyan nincs, hogy tehát nem vasal az ember szerintem, vagy én biztos nem, csak a muszáj. De hogy mi van akkor, hogyha nekünk kell egy picit a fejünkben változtatni, és azt mondani, hogy igen, most elfogadom, hogy ez kicsit ilyen kaotikusabb időszak, és nincs minden toppon, vagy éppen, hogy úszunk a felszínen, de megvolt ez az élmény, hogy leülök a gyerekekkel, és átkarolom őket, és én is úgymond kvázi pihenek velük.
De mi van, hogyha te nem akarod 27-szer megnézni a Verdákat?
Akkor ki lehet azt találni, nyilván, hogyha nem 2 éves gyerekről van szó, vagy 3, aki még totálisan rugalmatlan, hogy figyeljetek, ha szeretnétek valamit együtt nézni, akkor válasszunk olyat, ami nekünk neked is jó, meg nekem is. És azért általában valamilyen szintű nyitottság van erre a gyerekekben, tehát én például mutattam nekik olyanokat, amiket én szerettem gyerekként, a 90-es éveknek a Két Lotti, meg a nem tudom én, a Huncutka, meg ilyenek, tehát Apácasó, meg ilyen kicsit már ilyen filmes dolgokat is. És nálunk például ez működik, vagy értékelik. Vannak, tehát eleve mire mi filmet választunk, azért azt el tudjátok képzelni, ez nem egyszerű. Tehát,
4 gyerek mellett.
Különböző korosztályban, de szerintem ez is egy jó folyamat.
Na, mi nálatok egyébként a taktika? A 4 gyereknek egyet kell érteni, vagy nem egyik kell. Nap az egyik választ, másik nap a másik választ?
Próbáljuk ezt, hogy mindenki választ. Az a legjobb, ha tudunk konszenzusra jutni, csak vannak olyan gyerekeim, akik rendkívüli meggyőző képességgel rendelkeznek, így hát a kislányom többnyire alul marad a királylányos kívánságaival, és akkor őt tudatosan erősítjük, hogy na most akkor ő fog választani. Illetve hát a nagy korkülönbség miatt olyan is van, hogy ketté oszlunk, és akkor ő ezt nézi, ők meg ezt nézik. De hogy most inkább csak ezt szerettem volna ebből kihozni, hogy úgy nem lehet pihenni, ha azt várjuk magunktól, hogy minden tökéletesen, vagy legalább nagyjából is rendben legyen. Tehát lehet, hogy a pihenésnek az az ára, hogy a házi munka picit szalad, hogy nem most fogjuk kiválogatni a nem tudom én mit a kamrában, viszont a gyerekek erre fognak emlékezni, hogy összebújtunk és megnéztünk valamit. Nagyon érdekes ez a páciensemtől is, sokat hallom, nőpácienseimtől is, meg férfiaktól is, felnőttekről beszélek most, hogy azok, akiknek ilyen nagyon magas mércéik vannak, sőt, könyörtelen mércéik vannak saját magukkal szemben, nagyon sokszor látták azt, főleg sokszor az anyukájuktól is, hogy sose pihent. És hogy ez például nőként hogyan épül be az identitásunkba, hogy olyan nincs, hogy én leülök, amíg nincs elmosogatva. És amúgy miért nincs, mert egész nap talpon voltál egyébként, és nem tudom, tehát, hogy szerintem a pihenés enélkül nem elképzelhető, és ennek egy része az a jó, hogy fejben dől el, mert ez pont nem anyagi kérdés, nagyon sok minden az, meg lehetőségek kérdése, mert sokan azért nem tudnak pihenni, mert annyira szigorúak magukkal.
És ebben a férfiak meg a nők között van különbség, vagy ez
szerintem van különbség, bár nyilván férfiaknak is van nagyon sokszor szigorú mércéje, inkább csak az a különbség, hogy úgy vagyunk szocializálva, hogy ez a nő dolga. És ugye, amikor egy férfi hazamegy, nem biztos, hogy meg fogja látni azt a 32.200 feladatot, amit te, amint belépsz az ajtón, már látsz. Én azt is gondolom, hogy akkor tud jól működni egy több gyerekes, vagy akár hány gyerekes család, hogyha mind a két fél kiveszi a részét a feladatokból, mert azt sem tartom igazságosnak, hogy mind a két fél dolgozik, és utána még a nőn legyen az összes teher. Tehát azokban a családokban, ahol például nagyon eltolódik ez az egyensúly, és az egyik fél végez mondjuk sokkal több házi munkát, vagy az ő feladata az összes gyerekekkel kapcsolatos teendő, hát ő nyilván nem fog annyira pihenni.
Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy szülőként is ismerjük önmagunkat, hogy mitől tudunk pihenni, vagy mi az, ami örömet okoz nekünk, és ezt jól meg tudjuk mutatni a saját gyerekeinknek. Hogy a gyerek is tudja és érezze, hogy most anya boldog, vagy most apa boldog, és most apa pihen, és akár az is előfordulhat, hogy aztán tudatosan fogja keresni a gyerek azokat a helyzeteket, hogyha örömet szeretne szerezni a szüleinek, amitől apa boldog, amitől anya boldog, vagy amitől ők pihennek.
És hogy a szülő is engedje meg magának ezt, hogy láthassa a gyereket boldognak, és nem mindig csak azt látja, hogy hú, anya most dolgozik, meg ezt csinál, meg azt csinál, meg milyen nehéz neki minket nevelni, megvinni, mert azért nem csak szörnyűségek vannak az életben, hogy akkor lesz talán ő is utána olyan szülő, vagy olyan felnőtt, hogy tud magának is ilyet megengedni, hogy jól érezze magát.
Abszolút. És ez egyébként nem ilyen automatikus sokszor, tehát én szeretek például koncertekre járni, nagyon szeretem a zenét. És amikor mondjuk havi egyszer elmegyek egy koncertre a barátaimmal, akkor most is voltam nemrég, és akkor az egyik fiam, hogy nem mehetsz el, hogy anyukáknak otthon kell lenni, nekünk rád itthon. Tehát, hogy érdekes, hogy szinte így belé programozva hozzák azokat az elvárásokat, amiket mondjuk konkrétan mi így nem tanítottunk nekik, meg nem is ezt látták. És ilyenkor én szoktam nekik expliciten azt mondani, hogy figyelj csak, anya is ember, anyának is vannak barátai, neked is vannak barátaid, nagyon-nagyon szeretlek, de én szeretek a barátaimmal is időt tölteni. És most elmegyek, és jól fogom érezni magam. És lehet, hogy ő még ott mondja magáit, de én ezzel akkor is tanítok neki valamit, hogy én is számítok például, tehát, hogy az is egy szempont, hogy én hogy érzem magam, mert azt gondolom, hogy az elmúlt mondjuk 30-40 év szülőségében egy nagyon érdekes arány tévesztés is kialakult, azt hiszem, hogy még mondjuk korábban a gyerekek majdnem, hogy bizonyos helyzetekben ilyen ridegtartásban voltak, tehát az, hogy a gyerek kapja utoljára a kaját, meg se szólalhat, ha mondjuk az apuka beszél. Mostanra eljutottunk odáig, hogy az van bennünk, mintha nekünk folyamatosan szórakoztatnunk kéne a gyerekeinket, és folyamatosan az lenne a dolgunk, hogy őket boldoggá tegyük. Ami amúgy se lehetséges így, de hogy azért ez egy nagyon extrém elvárás magunkkal szemben.
Hogyha most a szórakoztatásról beszéltünk, akkor nyilván van a nyárnak olyan szakasza, amikor nem lesz táborban, vagy nagyszülőnél, vagy akárhol a gyerek, hanem otthon lesz, és neki kell megtalálni a napi elfoglaltságát, mert tényleg nem arról szól a felnőtteknek az élet, hogy ha most otthon van a gyerek, akkor én leszek a táborosztató. Uh-huh. És viszem, és kitalálom, és ragasztom, és előkészítem, hogy neki milyen jó legyen. És nem hiszem, hogy nagyon tudnak, vagy elviselik a gyerekek, a mai gyerekek ezt, hogy unatkoznak, uh-huh. vagy nekik kell kitalálni, hogy mi legyen aznap a játék. Uh-huh. Ez miért lehet így, hát, vajon? Vagy csak én nekem, nem, van egy ilyen emlékem, hogy nekem ez nem volt gond, hogy én otthon egyedül voltam.
Ez szerintem ez ugyanez a kulturális különbség, hogy egyszerűen mostani gyerekek valahogy, én az összes környező gyereknél ezt látom, hogy van egy ilyen kimondatlan elvárásuk. Ebben biztos, hogy benne van az is, hogy a nagyon ingerdús környezet és a képernyő miatt máshol van az inger küszöbünk.
Abszolút. Egyrésztről, másrésztről meg nekünk saját magunknak kellett megtalálni azokat az elfoglaltságokat, mert ugye a szüleink erre nem adtak se mintát, se lehetőséget, hanem lementünk a játszótérre, vagy lementünk a valahova, és ott önmagunknak kellett elérni azt, hogy ugye úgymond jól érezzük magunkat. És szerintem ez is nagyon fontos.
Igen.
Most rengeteg információ van a gyerekek között, tehát, hogy olyan sok a dologgal találkoznak, hogyha internetes felületet használnak, akkor azért, hogyha csak másodkézből hallják, akkor azért, hogy mennyi mindennek kellene, hogy velük történjen, de nem biztos, hogy ennyi mindennek kellene történnie, csak annyi, amennyi neki az, aki elég.
Uh-huh. Igen, szerintem ez egy fontos különbség, hogy korábbi időszakokban sokkal nagyobb tere volt a gyerekeknek az offline térben. Sokkal többet közlekedhettek egyedül, sokkal, tehát erről szól a Pál utcai fiúk, vagy a kemény kalap és krumplior, vagy egyebek. Tehát, hogy a gyerekek egymás között, egymás szórakoztatva hoztak időnként necces, veszélyes, akármilyen döntéseket, és ugye a mostani korszakban a gyerekeknek erre szinte nulla lehetősége van, ha csak a szülő nem teremti meg, vagy nem viszi el egy táborba, vagy nem tudom. Tehát nem nagyon látjuk azt, hogy mondjuk 12 éves gyerekek bandázzanak valahol egy értelmes módon. Ez is hozzátartozik, hogy miért olyan nehéz lefoglalni magukat. Ebben nekünk van egy olyan személyes tapasztalatunk, hogy amikor váltottunk abban, hogy sokkal kevesebb képernyőt engedünk a gyerekeknek, a kezdeti elvonási tünetek után, pedig akkor se volt sok, csak minden nap volt esti mese, elkezdtek olyan dolgokat csinálni, amit addig nem, mert egyszerűen belekényszerültek. És szerintem a nyári szünetben egy nagyon komoly, hát ilyen picit csapda helyzet is, meg nyilván érthető is, hogy ha nincs segítségem, ha nem tudom táborba küldeni, ám de dolgoznom kell, hát nagyon adja magát, hogy akkor a képernyő fog ebben nekem segíteni. Én ezzel nagyon empatikus vagyok, mert tudom, hogy van, akinek tényleg nincsen más lehetőség, és muszáj pénzt keresnie. Tehát csak az van, hogy ez rövid távon segít, mert a gyereket leköti, de már középtávon az a helyzet alakul ki, hogy a gyerek egyre kevésbé fogja tudni lekötni magát, mert ugye nagyon magasan van a képernyő miatt az izgalomnak a szintje, amit nem fog hozni már annyira a legózás, az építőkockázás, egyebek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha nem is origamizik a gyerekkel a szülő egész nap, mert én mondjuk például katasztrofális vagyok minden kézműves dologban, de azt például megengedem nekik, hogy bunkert építsenek. Tehát lazább vagyok azokban a dolgokban, hogy oké, akkor te találd fel magad, és én nem fogok raplizni azért, mert a kanapéről leszetted a párnákat. De az, hogy mondjuk, ha raplizok, és azt várom el, hogy minden rendben tökéletesen legyen, de találd is fel magad, meg képernyő sincs, meg én se szórakoztatlak, az egy nem jó kombináció szerintem.
És ebben szerintem nagyon fontos a pozitív kommunikáció, hogyha azt mondjuk a gyereknek, hogy mit csináljon. Tehát ne azt mondjuk, hogy ne vedd le, ne ezt csináld, ne azt csináld, hanem elmondjuk neki, hogy mi az, amit várunk tőle, és hogy pontosan mik azok a keretek, vagy mik azok a lehetőségek, amiket viszont csináljon, igen, mert hogy az úgy jó.
Na, hogy legyen a nyári képernyőidő, vagy egyáltalán ez az egész? Nézünk tévét, nem nézünk, ha még van, aki tévét néz, van mobil, laptop, akármi kisebb gyereknél, nagyobb gyereknél. Mit tanácsoltok ti erről?
Hát alapvetően az ilyen orvosi ajánlások, azok nem térnek ki arra, hogy nyári szünet, vagy téli szünet, mert ugye az idegrendszerünk azért ekkorát nem változik pár hónap alatt. Szerintem összességében egy családi rendszernek kell jól működnie. Tehát, hogyha a nyári szünet úgy fenntartható, hogy a gyerek néz mesét valamennyit, és cserébe nem vagyok idegbeteg, mert meg tudtam inni a kávémat melegen esetleg, akkor a család rendszere jobban jár, tehát a gyerek is jobban jár. Vannak azért olyan limitek, amit szerintem nem érdemes túllépni. Tehát emellett a kvázi lazasság mellett, hogy ha gondolod, mondok egy pár számot akár, igen, hogy mondjuk a 3 éves kor alatt alapvetően nem javasolnak képernyőidőt. Van, aki azt mondja, hogy 2 éves kor alatt nem. Ugye ez szerintem egy nagyon fontos és jó irányelv, amit mondjuk egy nagyobb családban már nem tudsz betartatni, de ott
az... Ha van nagyobb gyerek, akkor
mit csinálsz vele? Bezárod a kamerába addig. Tehát ott ő fog látni képernyőt. Azt lehet csinálni, hogy mondjuk neki külön nem kapcsolsz be. Tehát arra nem szoktatod rá, hogy nem eszi az ebédet, akkor odarakod elé, nyüglődik, akkor odarakod elé, hanem neki akkor az lesz az élménye, hogy ez egy közös családi program, hogy leülünk, és valamit.
Hiszen ő úgyse fog tudni annyit nézni egyébként, mint a többiek.
Általában megunja, arrébb megy, vagy akkor kiviszed, tehát, hogy mi lehet ezt nagyon ideálisan csinálni, de a gyakorlatban azért az van, hogy egy többedik gyereknél már nem tudod ezt úgy megcsinálni. Óvodáskorban a napi maximum 1 óra képernyőidő az, amit így az orvosi ajánlások mondanak, és később sem mond a 2-nél többet. Tehát ott meg már azt mondja, hogy nem mond számokat, csak hogy minőségi legyen a képernyőidő, de hát azért egy kamasz a napi 6-7 óra képernyő, átlagos képernyő idejét azért nehéz elképzelni, hogy minőségi dolgokkal töltse el. Mm-hmm. Tehát nekem is sok a képernyőidőmben, nagyon sok tartalmat készítek, de a 7 órát nekem se éri el, messze nem. Tehát, úgyhogy valami ilyesmit mondanék, hogy azt a kérdést érdemes feltenni, hogy az a képernyőidő hozzátesz valamit a családunk életéhez, segíti esetleg a kapcsolódást, mert mondjuk utána beszélgetünk egy témáról, kiskamaszokkal, nagyon jó témafelvető tud lenni, nem csak egy könyv, hanem egy film is.
Uh-huh. Akkor azon belül, hogy képernyőidő, ugye nagy különbségek vannak, mert te is mondtad, hogy választhattok együtt valami filmet, igen, mesét, igen, vagy ilyesmit nézhet, de azért, hogyha van már saját eszköze, akkor ebből sokszor ez a pörgetés, amit nem is tud már, hogy mi történt abban a akármennyi időben, amíg ott törtött. Szóval sokszor már ez a értelmetlen pörgetés az ő esetükben a képernyőidő.
Hát abszolút, ezért is érdemes limitálni. Tehát, hogy én nagyon azt, annak a híve vagyok, van is egy ilyen oldalunk, várjatelefonnal.hu, aminek az a lényege, hogy arra bátorítjuk a szülőket, kisebb közösségeket, hogy ők egymás között egyezzenek meg abban, hogy nem vesznek a gyereküknek okostelefont. Ami azért lenne nagyon jó, mert a legtöbb szülő azért vesz okostelefont, ez a number one elv, mert kimarad valamiből a gyerekem. Mindenki ezt mondja, nem tudom, te mit tapasztalsz. Nálunk abszolút ez, ami a praxisomba beérkezik a barátaim között, nem azért vesz az elsősnek okostelefont, mert ő azt gondolja, hogy az jó, hanem mert nem akarja, hogy az ő gyereke más legyen.
Vagy már a gyerek kezdi elmondani, hogy de már ennek van, már annak van. Ha nekem nincsen, akkor nem vagyok benne abban a Viber csoportban.
Amiben amúgy se történik semmi értelmes, de igen.
Amiről utána beszélnek az iskolában.
Igen. Tehát, hogy én ennek a híve vagyok, és ha viszont valaki mégis vesz saját okos eszközt, akkor meg vannak olyan szülői felügyeleti programok, amiket én nagyon-nagyon javaslok, hogy tegyen fel, mert egyszerűen mi felnőttek sem tudjuk ezt kontrollálni, valljuk be. Vagy nagyon nehezen, nagyon komolyan ismereti munkával. Azt elvárni, hogy egy 10-12 éves, ez tudatos képernyő használó legyen, ez egy irreális elvárás. Ilyen nincsen. Nincs hozzá meg a frontális lebenyének az érettsége konkrétan.
Abszolút, és szerintem az is fontos, hogy ha már az okos eszköz megvan, akkor azt használjuk közösen. Tehát a szülők ismerjék meg azokat a tartalmakat, amit a gyerek használ, akár együtt is játszanak néhány játékot, ahol a gyerek megtapasztalhatja azt, hogy a szüleje sokkal ügyetlenebb bizonyos helyzetben, mint ő, és akkor ott le is záródik ez a játék, és utána lehet beszélgetni róla, mert a legfontosabb az, hogy mi is önmagunk, akik képernyő használók vagyunk, vagy okos eszköz használók vagyunk, tudjuk ezt átvinni beszélgetésbe és egy közös családi aktivitásba.
Még nem beszéltünk egy szerintem fontos nyári kérdésről, hogy a nyárnak is van, vagy legyen-e rendje. Itt most arra is gondolok akár, hogy a napi rend, a nyári napi rend, de arra is, hogy az iskola végétől a következő iskola elejéig, vagy az óvoda végétől a következő óvoda év elejéig, hogy jutunk el, minek kell beleférnie, vagy milyen legyen az íve a nyárnak.
Hát szerintem leginkább annak kell beleférnie, hogy mindenki kicsit spontánabb tudjon lenni, ha teheti, meg tudjon pihenni. Én nem vagyok ez a nagy fejlesztő párti, vagy fejlesztés párti, majd te elmondod, hogy te mit gondolsz erről. Tehát, hogy szerintem pont az hiányzik a gyerekek életéből, hogy csak úgy legyenek. Picit bambuljanak, egy picit sarazzanak, egy picit nem tudom én. Tehát, hogy emiatt én nem szoktam ezeket úgy feszegetni az én gyerekeimnél. Őszintén még olyan nagyon a kötelező olvasmány sem, de ez már tudom, hogy ilyen extrém hozzáállás. A napirendről viszont azt gondolom, hogy mindenki jobban érzi magát, ha valamiféle ritmusa van a napnak. Inkább én ezt mondanám, hogy egy ilyen értelmes ritmus, amit eleve már az étkezések is fognak keretezni, hogy végre le tudunk együtt ülni, enni. Az, hogy mikor megyünk mondjuk ki a szabadban, hogyha valaki nyilván egy kisgyerekekkel, még ha van is udvar, ha az nem óriási, egy ponton túl el fogsz menni egy parkba, el kell, hogy menjél biciklizni, mert kell az a mozgás. Tehát ilyen szinten szerintem érdemes, hogy legyen valamiféle struktúrája a napnak, de az bele kéne, hogy férjen, hogy egy picit, nyilván nem is picit, tovább aludjanak a gyerekek, hogy ha valami ötletük van, akkor az behozzák, és változtassunk ezen a kialakult struktúrán. Úgyhogy szerintem egy ritmus az mindenképpen jót tesz mindenkinek.
Ezt a ritmus gondolom akkor nehezebb tartani, amikor az embernek kamasz gyereke van, és egyre kamaszabb, amikor ugye az alvási idő teljesen áttolódik, tehát az aktivitási időszak inkább estére kerül, és akkor ettől ugye a reggelek a vállalhatatlanabbak, tehát hogy ilyen esetben azért az augusztus közepétől való készülés úgy az iskolára, az, vagy az óvodára is egyébként, mert az óvodáskorúaknál ez szerintem fontos, illetve hogyha vannak
mert olyan... Mert például lehet, hogy nyáron kimarad az alvás, tehát hogyha például nagyobb a testvér, vagy több nagyobb testvér van, akkor nem fog aludni napközben a kisgyerek.
Abszolút.
Viszont akkor ugye az óvoda év eleje az nehéz lehet, hogy majd aludnia kell, meg korábban fölkelni az óvoda kedvéért.
És hogyha esetleg egyébként vannak akár házi feladatok, vagy mondjuk olyan gyerek, akinek nem sikerült olyan jól az év, és esetleg mondjuk egy punktvizsga is becsúszik, mert azért a mi praxisunkban ilyen is becsúszik, vagy hogyha vannak kötelező olvasmányok, és mondjuk azért augusztus vége van, és már úgy a rendszer kezd egy kicsit szorosabbá válni, akkor viszont jönnek azok a helyzetek, hogy azokat a kötelező olvasmányokat, hogy is mint lehet jól elolvasni, vagy azokat a kis feladatokat, tehát például lehetséges, hogy a szekrénybe mondjuk egy szülő elrejti azokat a feladatokat, vagy akár a zoknik közé, és akkor a gyerekeknek úgy kell megtalálni, hogy hú, mi lesz a mai feladatuk, tehát hogy szülőként van egy csomó kihívás, ami elé állíthatja a tanulás, vagy akár kötelező olvasmányoknál és mondjuk, hogyha beosztjuk, hogyha a gyerek olvas, és akkor mi lesz annak a kis jutalom következménye, hogyha ő mégis annak ellenére, hogy mi teljes lazulásban vagyunk, hogyha ő mégis teljesíti a kis feladatát.
Mondjuk, hogyha tényleg kell tanulni a gyereknek valami miatt, lehet ez akkor pótvizsga is, de mondjuk olyan is lehet, hogy iskolaváltásnál egy nehezebb osztályba kell, mondjuk akár 8 osztályos, 6 osztályos gimnáziumba megy át a gyerek, vagy iskolát vált, és valami miatt le van maradva. Tehát ilyenkor mi a jó, hogyha elosztjuk a nyárra azt a penzumot, amit meg kellene tanulni, vagy hagyjunk ki egy hónapot valamennyit, és a végére koncentráljunk.
Szerintem az gyerekfüggő. Tehát ez, mint hogy felnőttként is vagyunk olyanok, akik jobban szeretünk elő minden nap egy picit, és akkor úgy szépen beosztani. Van, aki meg azt szereti, hogy hadd legyen mondjuk 2 hetem, amikor semmi dolgom nincsen. Szerintem egyébként ez alapból nem egy rossz gondolat, hogy legalább 1-2 hét legyen, amikor teljesen ki tudja az agyából ezeket kergetni, mert mondjuk egy szorongóbb embernek, vagy egy szorongóbb gyereknek nem biztos, hogy ez örömet tud akkor okozni, hogyha minden nap azért úgy csak vissza kell térnem a matekra, amiből megbuktam. Tehát, hogy akkor lehet, hogy az egész nyári szünetem nagyjából el van szúrva.
Hát meg fontos, hogy egyáltalán emlékezzen rá, mert ha szünet elején elkezdjük, akkor elképzelhető, hogy már a végére nem is emlékszik azokra a tételekre. Itt szerintem a legfontosabb a motiváció, és ez sajnos ez egy ilyen szülőknek egy nagyon nehéz feladat, hogy megmotiválja a gyereket, tehát ne kényszerítse, és ne mondja, hogy na jó, akkor 2 óra van, és akkor üljél le, hanem próbálja azokat a motivációs hálókat kifeszíteni, amivel a gyerek azt mondja, hogy akkor tanulok, és akkor ebben, és ha a gyereknek sikerélménye van, akkor az a sikerélmény, ha már a frontális lebenyről beszéltünk, tehát ez a sikerélmény előre fogja.
Na, lehet, hogy nincsen neki, hogyha nyáron tanulnia kell, akkor most sem lesz valószínűleg túl sok sikerélménye. A motivációról meg az jut eszembe, hogy mivel mindent megadunk a gyereknek, még mivel motiváljuk. Mert ugye erről is beszéltél, Gyöngyvér, hogy a mai gyerekeknek minden van, meg őket előtérbe helyezzük. Még régen a gyerek várt, hogy apa befejezze, amit mondani akart. Most apa talán megszólalhat, hogyha sikerül a 4 gyerek után szóhoz jutnia.
Hát nyilván ez akkor fog működni, hogyha mi is változtatunk, és nem kap meg mindent, bármilyen nehéz is ez. És egyébként ezzel kapcsolatban nagyon meg is osztanak a vélemények, hogy egyáltalán lehet-e a gyereket jutalmazni, vagy szabad, vagy nem szabad. Én is azon az állásponton vagyok, amit te mondtál, hogy ha valami nagyon-nagyon nem megy a gyereknek, nagyon nem motivált, és az életben magától nem venné elő, akkor például hozzá lehet kapcsolni olyan jutalmakat, amik mégiscsak exkluzívak a családunkban, mert lehet, hogy megvesszük a gyerekünknek a kiflit, pedig mi csak kenyeret ettünk gyerekként, de biztos van az a péksütemény, vagy most nem jó példa, valószínűleg a kaja, de hogy mit tudom én, nálunk például a képernyő időnként a motivációs eszköz, mert annyira intenzíven érdekli az egyik gyerekemet, hogyha mit tudom én, 1 órát olvas, akkor ennyivel növelheti meg a képernyő idejét. Tehát, hogy ilyenekkel azért szerintem lehet élni, de van az a fajta motiválás, amikor, most mondok egy példát, mi van akkor, hogyha mondjuk a kötelező olvasmányt, amihez semmi kedve a gyerekemnek, úgy olvassuk, hogy picit összebújjunk, és egy oldalt én olvasok kettőtől. Mi van akkor? Mi fog akkor történni a világgal? Szerintem semmi. Az irodalom...
Bocsánat, elárulom, hogy nálunk ez úgy volt, hogy 10 oldalt olvasott az anyukám, és egyet én.
Ennyi.
Tehát, hogy és tudok olvasni.
Így van, és itt vezeted ezt a műsort. Tehát, hogy szerintem ezekben nem érdemes belerokkanni ezekbe a helyzetekbe. Vagy mondjuk mi csináltunk olyat, a Pál utcai fiúk volt a kötelező, hogy elvittem őket az összes ilyen helyre, füvészkertől kezdve a Grundon át, elvittem a színházba őket, hallgattuk egy csomót a zenét, és akkor lett egy közös élményünk az egész körül, amiből az olvasás volt a legkevesebb.
Közeledünk a műsor végére, úgyhogy szeretném még, hogyha a végébe egy kicsit arról beszélhetnétek mind a ketten, ami most ugye nyári szívügyetek szülőként is, vagy éppen a munkátokban gyógypedagógusként, pszichológusként, egy ilyen kis útmutatót kérek tőletek.
Ez az, amit én anyaként is tanulok, meg amit szeretek másoknak is így tanítani, hogy hogyan tudjuk megengedni magunknak azt, hogy jól érezzük magunkat akkor is, ha nem minden klappol. És hogyha ezt meg tudjuk tanulni, hogy elfogadjuk, hogy igen, ilyen anyák vagyunk, olyan, igen, hibáztunk, nem tudom, de alapvetően rendben van a kapcsolat, alapvetően szeretjük őket, ők is szeretnek bennünket, akkor valószínűleg könnyebben fogjuk elviselni őket is, meg magunkat is, meg az egész nyári szünet mizériát.
Viktória?
Én azt gondolom, hogy nekem elsősorban munkahelyi kihívások vannak, tehát igaziból arra készülünk nagyon a kollégáimmal, hogy a élményt nyújtsunk a 22. kerületi gyerekeknek, illetve azoknak, akik hozzánk fordulnak. Hát a magánéletben nekem egy kamasz gyermekem van, vagy egy kamasz lányom és egy egyetemista lányom, hát ott is eléggé kihívás a nyár. Most már én inkább arra törekszem, hogy minél több időt velük tölthessek, hiszen ők most már inkább a barátaikkal töltik a legtöbb időt. Tehát, hogy itt egy kicsit megfordult.
Milyen jó az a perspektíva váltás,
nem? Azért mondom, hogy egy kicsit megfordult nálam, tehát annak örülök, hogyha azt mondják, hogy húha, menjünk.
És akkor gyorsan mész, hiszen ha nem vagy akkor ott, akkor elúszott az a hajló.
Igen, tehát ez egy ilyen, igen.
Velük. Köszönöm szépen Iványi Viktóriának, aki a Budafok Tétényi Család és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, és Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológusnak, a Pisztrángok Szevasztok könyv szerzőjének, hogy itt volt ma a Katolikus Rádióban. A mai műsort készítette Varga Ramona, Bójás János és Szabó Csilla. Viszont hallásra, és mindenkinek nagyon jó nyarat és vakációt kívánunk. Thank you.